Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedés. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
Mi a közös Marilyn Monroe-ban, Madonna-ban és Brad Pitt-ben? Mindannyian a magyar származású bőrgyógyász Ernő László luxuskrémjeit használják. Ernő László az újításai miatt a kozmetika ipar felforgatójának számít. Ő volt az, aki először gyártott fényvédőt, pH-semleges krémet, vagy készített kifejezetten férfi bőrápolási termékeket. Ernő László szakterülete az Orvosi Egyetemen a bőrbetegségek kórtana volt. Rendkívül fiatalon, 23 évesen már országszerte ismerté vált, köszönhetően a varázserejűnek mondott, saját kezével kikevert csodakrémeknek. Ezt használta a problémás bőrű Habsburg Stefánia, de eltüntette a hegeket gombaszögi Frida ünnepelt színésznő arcáról is. 1927-ben megalapította a Tudományos Kozmetológiai Intézetet, ahová a leggazdagabb és legelőkelőbb szépülni vágyók jártak. A II. Világháború előtt Amerikába emigrált, ahol megnyitotta exkluzív klinikáját Manhattanben, ahol a világsztárok egymás kezébe adták a kilincset. Az ő kezelésén vett részt Marilyn Monroe, Greta Garbo, Truman Capote és Jacqueline Kennedy is. Bár László kezeléseinek igen borsos ára volt, az óriási várólistája miatt egy ponton már bekerülni is alig lehetett a klinikájára. Minimum egy, de inkább két híres ember ajánlására volt szükség ahhoz, hogy új páciens fogadjon. Halála után az Ernő László brand fennmaradt. Kozmetikumai ma is igazi luxusnak számítanak.
Ez a Felforgatók, a Bátrak podcastje Kadarkai Endrével.
Az igazán sikeres emberek letérnek a kitaposott ösvényről, saját utat választanak, és ha el is buknak néha, még nagyobb lendülettel kezdik újra. Ők azok, akik átírják a játékszabályokat, szembe mennek az árral, és sikerre visznek valamit, amiben hisznek. Több mint 20 éve dolgozik a természetvédelem frontvonalában. 2003 óta ráadásul a legnagyobb környezetügyi szervezetek élén. Sipos Katalin nem fél szembe menni döntéshozókkal, elkötelezett a társadalmi edukáció mellett. Diplomatikus, de mindenek felett célvezérelt. Vendégem a WWF Magyarország igazgatója, Sipos Katalin. Ezt a műsort azért tudtuk elkészíteni, mert a Volvo Autó Hungária mellénk állt. Hogy miért találtunk egymásban méltó partnerre? Hallgassátok meg!
A Volvo maga is egy felforgató, aki az iparági rutinokat örökösen megkérdőjelezve dolgozik egy biztonságosabb, fenntarthatóbb és személyre szabottabb jövő megteremtésén. A felforgatók stábjához hasonlóan a Volvo-nál is hisznek abban, hogy mindannyiunknak megvan a lehetősége maradandó változásokat előidézni és értéket teremteni. A régmúlt és napjaink felforgatóinak történeteivel és gondolataival erre szeretnének benneteket inspirálni. Tartsatok velünk, és legyetek ti a jövő felforgatói!
Azt mondtad egy helyütt, hogy felforgatónak nem tartod magad, de reformernek annál inkább. Mi a kettő közt a különbség?
Hát lehet, hogy ez ilyen szubjektív vélemény, de a felforgatókban én érzek egy kis ilyen pejoratív árnyalatot, illetve ami nincs benne, az az, hogy, hogy miért forgat fel az ember, és hogy a reformerben meg szerintem benne van az, hogy valamiért, ami jobb, mint a mostani rendszer meg helyzet, ezért érzem úgy, hogy a kettő között van egy kis különbség, és hát én alkatilag nem vagyok egy olyan fajta lázadó, aki csak azért, hogy szembe menjen valaki mivel azért így lázadsz, szóval én így valamiért szeretek hozzányúlni a jelenlegi rendszerekhez.
De minek kell történnie, hogy lendületbe jöjj?
Hát ez szerintem elkerülhetetlen, meg hogyha az embert vezérli egyfajta értékrend, meg nagyon mély meggyőződés azokkal a jövőbeli dolgokkal kapcsolatban, miért dolgozik, akkor szerintem ez a lendület ez így jön.
De a lendület az jön, vagy azt azért elő kell időnként hívni?
Meg kell tudni őrizni, inkább ezt mondanám. Nekem, én is nagyon emlékszem arra, hogy amikor kezdtem, akkor, és ugye 20 évesen, 30 évesen az emberben így alkatilag benne van egyfajta ilyen dinamika, és akkor jönnek ezek a nagy mondások, hogy majd bejön a fejed lágya, meg majd elmúlik, meg nem tudom, és aztán amikor így 40-45 évesen is még mindig benned van ugyanaz a tűz, meg érzed, hogy ugyanúgy dolgozni akarsz egy ügyért, akkor így felül lehet vizsgálni ezeket a sztereotípiákat, hogy bizonyos dolgokat kinő az ember. Vannak dolgok, amiket szerencsére nem lehet kinőni.
Miket
de
például?
Hát mondjuk például ezt, hogy hiszel abban, hogy az egy nagyon jó ügy, hogy ennek a bolygónak, a természetnek a védelméért dolgozol, tehát egy olyan érték, ami túlmutat, meg kívül áll az emberiség által alkotott értékeken is. Szerintem ez egy ilyen dolog, vagy az én életemben ez egy ilyen dolog, és hát ezt nagyon sok más ember is így látja.
De azt mondod, hogy sokan legyintettek, hogy azt mondták, hogy majd benő a fejed lágya. Ki?
Igazából azért hozzá kell tenni azt, hogy ugye én még amikor gyerek voltam, akkor az még a szocialista időszak volt, elég más társadalmi kultúra volt akkor, tehát az ilyen, hogy is mondjam, öntörvényű, saját értékeket követő állampolgárokat az a rendszer nem nagyon ölelte a keblére. Nyilván azok, akik engem annó ilyenfajta jövőképekkel riogattak, nyilván bennük volt ez a fajta történelmi lenyomat is.
Tehát, de riogattak?
Nekem ez olyan negatív élmény volt akkor.
Hogy mit mondtak?
Valami. Hát ezt, hogy ez a benő majd a fejedre, majd lenyugszol, majd.
Tehát ennek semmi értelme tulajdonképpen?
Ezt így nem. Szerintem vagy nem volt olyan élményem, hogy magát az ügyet, magát a természetvédelmet, vagy a környezetügyet kérdőjelezték volna meg. Inkább csak ezt az attitűdöt, hogy fogad magad, és járod a saját utadat, és ha kell, akkor csendesen, ha kell, akkor kicsit hangosabban, de esetleg szembe mész olyan dolgokkal, ami a hétköznapi normát jelenti.
Ez nálad mikor kezdődött?
Hát ezt így azért nehezen tudnám így megragadni, hogy mikor, mert én alapvetően, hogy mondtam, nem vagyok egy ilyen harcos, lázadó alka, de hát azt hiszem, hogy onnantól kezdve, hogy Nemzeti Park Igazgatóságnál kezdtem el dolgozni, ahol akarja vagy nem, az ember belekeveredik konfliktusos helyzetekbe, onnantól kezdve ez így, hogy is mondjam, nevelődött is bennem ez a fajta ilyen keménység.
Azt tud nevelődni?
Tud, nagyon sok helyzetet, hogyha átél az ember, meg olyan szituációkba kerül, ami messze túl van azon, amit gondolt magáról, hogy képes kezelni, az így azért tágítja az eszköztárat is, meg az önképet is jelentősen átalakítja.
Tudsz mondani egy példát, ami mondjuk téged úgy mellbevágott, amiről például nem gondoltad volna korábban, hogy ez benned van?
Tudok mondani ilyet, ez még a pályámnak a legelején volt, egy ilyen nagyon, nagyon necces ügy a Csepel-sziget déli részén, egy ártéri erdőben, ahol Pest megyének az egyetlen kócsaktelepe volt, ott terveztek tarvágást, tehát fakivágásokat, és hát ott ugye egy nagyon erős konfliktusba kerültünk az erdőgazdálkodóval, állami erdészeti ZRT-ről beszélünk egyébként, és akkor ott egy olyan helyzet alakult ki, hogy ilyen 20 pár éves, gyakorlatilag pályakezdő biológusként egyedül mentem el tárgyalni ezzel az üggyel kapcsolatban, hogy megakadályozzuk valahogy a fakivágásokat. És akkor benyitok a tárgyaló terembe, és akkor hirtelen így felém fordul körülbelül olyan 15-50 éves erdész szempár. Ugye ezek voltak az erőviszonyok, hogy mondjuk 15 masszív, tapasztalt, dörzsölt erdész meg én, és hát igazából már nem is emlékszem magára a tárgyalásra, hogy ment, azt tudom, hogy egy ilyen védőzónát azt sikerült nagyjából kijárni, hát az erdő az azért tönkre ment.
Tehát, de betoltál ott, amikor 15-en álltak veled szembe?
Hát felment az adrenalin szinten, fogalmazzunk így, de hát nyilván volt egy ügy, ami miatt ott voltam, és akkor az ember megszólal, hozzászól, vitatkozik, tehát hogy ebbe így bele kell állni. Nyilván egy ilyen eset után az ember már máshova teszi a tűrő képességének a határát.
Azt ugye jól tudom, hogy az első tulajdonképpen ilyen önálló döntés vagy keménység az volt, amikor édesapáddal szembe menve, úgy döntöttél, hogy a biológiát fogod választani.
Mondjuk vele azért nem volt olyan nehéz szembe menni.
Mint az erdészekkel.
Iszonyatosan jó szívű, jó lelkű ember volt, sajnos már nincsen közöttünk. Igen, ő nagyon szerette volna, hogyha mérnök leszek, neki az volt a minden, úgyhogy sokszor volt az, hogy este szétszerelte egy rádiót, mutogatta ott a mindenféle ilyen ellenállásokat, meg mindenféle ilyen elektromos kütymütyöket, beszélt benne, és így nagyon lelkesen magyarázott, de nekem valahogy így mindig is a növények, mindig is a természeti környezet, úgyhogy igazából gimnáziumban olyan, azt hiszem, hogy második végén kellett eldönteni nagyjából, hogy merre akarsz tovább menni tanulmányaiddal, és akkor tiszta volt, hogy biológus akarok lenni, azért, hogy természetvédelme dolgozzak.
De ez honnan jött? Tehát mitől ilyen magától értetődő ez a te életedben?
Nem tudnám megmondani. Nem nagyon hiszek az ilyen determinisztikus dolgokban, meg az előre elrendeltetésben, meg hasonlókban, de valamiféle személyes hajlam biztos, hogy kell ahhoz, hogy valaki ezt ennyire tisztán lássa. Alkatilag is szeretek célvezérelt lenni, tehát hogy nálam mindig fontos tudni, hogy hova, merre megyünk, mit akarunk elérni, és hát igazából ennyi, hogy ez úgy nagyon, nagyon tiszta volt középiskolában, hogy ez természetvédelem. Nagyon kötődtem mindig a természethez.
Nem is tudsz mondani egy konkrét élményt, ugye?
Konkrét ilyen egy élményt nem, de azt, hogy a gyermekkoromat is már áthatotta az, hogy a természetben lét, meg a túrázás, meg a gombázás, meg az összes ilyen, amikor direktbe kapcsolódsz a természethez, az egyszerűen ilyen, nem is tudom, a gyermekkoromnak az egyik legmeghatározóbb élménye, és ilyen nagyon pozitív értelemben.
Nagyon banális a kérdés, de mi a hatásmechanizmusa vagy, a metamorfózisa benned ahhoz képest, amit mondjuk itt tapasztalsz a belvárosban? Tehát kimész, és akkor mi történik veled?
Van az a nagyon mély otthon vagyok érzés, hogy egyrészt elszáll belőled mindenféle stressz, másrészt azt érzed, hogy körülötted végre most jó értelme vett rend van, és a rend alatt azt értem, hogy olyan ősi szabályok működnek, amikbe nem csak szépek, hanem igazságosak is, vagy nem is tudom, hogy fogalmazom. Tehát a természeti világban van egy olyan fajta szabályrendszer, és egy olyan fajta nem befolyásolható szabályrendszer, korrupció, meg csalás, meg ilyenek egyszerűen a természeti rendszerben nem léteznek. Tehát van egy tisztasága is ennek a rendnek. És ha ezt a rendet érted, és ugye biológusként az ember érti, hogy egy adott helyen miért erdő van, a másik helyen miért, nem tudom én, magas kóros, a harmadikon meg miért gyep, ennek megvannak a szabályszerűségei. Amikor ezt érted, akkor azt látod, hogy minden a helyén van, és te ennek a rendszernek része vagy.
Azt te mérlegelted akkor, amikor azt mondtad, hogy igen, ezzel akarok foglalkozni, mert itt vagyok otthon, ez az én teljességem, hogy ez voltaképpen sokszor lehet, hogy szélmalom harc lesz? Vagy egyáltalán azt tudtad, hogy mit akarsz te ezzel kezdeni?
Azt tudtam, hogy én ki akarok állni azért, hogy ez a szépség, ami nekem személyesen is ennyit jelent, az megmaradjon. És hát nyilván azt az ember aztán elég gyorsan, hogy elkezd tanulni, megérti ennek a mélyebb szükségszerűségét is, tehát mondjuk az ivóvízünk, hogy függ össze a természeti környezet állapotával, vagy a levegő minőség, vagy hogy függ össze az élelmiszertermelés a termőtalajok állapotával, meg a beporzókkal, tehát nyilván van egy csomó dolog, amit az ember még megtanul hozzá, és attól csak mélyül ez a belátás, hogy ez egy hatalmas, gyönyörű valami, amire emberként alapvetően szükségünk van. Úgyhogy ez igazából, ez ilyen nagyon meghatározó pillére lett az életemnek.
Sőt, hát azt mondtad, hogy mindig a természetvédelem volt az életem középpontjában. Azért ez erős állítás, nem?
Erős állítás, de igaz. Tehát, hogy
mindent felülír?
Mondjuk úgy, hogy magánéleti oldalon nagyon sok mindent, hát nem jó szó ez a beáldozás, mert nem éreztem áldozatnak, csak nagyon sok mindent elnyomott igazából az, hogy ez a küldetés, meg az azzal kapcsolatos munka az áll az életem középpontjába. Tehát ilyen értelemben igen, tehát hogy nagyobb darabja az életemnek ez a küldetés, mint egy átlag más munkahely vagy munkakör.
Mindig úgy érezted, hogy megéri?
Igen. És most is úgy érzem.
Soha nem gondoltál arra, hogy életed egy másik dimenziója esetleg sérül majd azáltal, hogy neked ilyen küldetéstudatod, vagy nem tudom, milyen jó szó van?
Igazából annyira sokat kapok ettől a küldetéstől emberként is, meg mindenhogyan gondolkodó agyként, meg szívként, meg mindenhogy, hogy igazából nincsen bennem hiányérzet. Nyilván lehet máshogy is teljes egy ember élete. Nyilván mondjuk, hogyha valaki, nekem nincsenek gyerekeim, ez nem annyira tudatosan felvállalt dolog volt, de szerintem ez volt az egyik olyan elem, amit felülírt igazából a küldetés meg a munka. Tehát, hogy ez a
már
kettő
a
egyszerűen nem. Igen. Tehát ez a kettő egyszerűen nem fért bele együtt.
De ez volt neked mérlegelés tárgya valamikor?
Olyan nagyon kifejezetten direktben nem, de hogy a munka, meg ez az élmény, ez az egész folyamat, hogy dolgoztam a természetvédelemért eddig, meg hogy remélem még fogok is, ez igazából annyira lefoglalt, meg annyira kitöltött mindenféle szempontból, hogy igazából úgy nem volt annyira fontos emellett például a gyerekvállalás.
Az mit jelent pontosan, hogy mindent kitöltött? Ez mondjuk hány órát jelent? Egy héten, egy nap?
Ez változó, meg nyilván vannak időszakok ebbe is. Tehát azért voltak extrém időszakok, amikor mondjuk ez a, nem tudom én, reggel 9-től majdnem éjfélig, és akkor ez úgy sok-sok napon keresztül folyamatosan.
Szinte meg... minden nap?
Voltak olyan időszakok, igen, amikor ez ilyen szinten berántott, de azért, tehát főleg most így az utóbbi időben azért próbálok én is egy egyensúlyt tartani a munka, vagy inkább küldetésnek mondanám, jobban szeretem ezt a szót, tehát a küldetés meg a magánélet között, egyszerűen azért, mert kell, hogy egybe maradjon az ember ahhoz, hogy jól tudja csinálni ezt a feladatot.
De akkor, amikor ennyit dolgozik az ember, akkor nem lehet, hogy munka alkoholista?
Elméletileg lehet, gyakorlatilag nekem kell is, hogy legyenek kikapcsolódási időszakok, az viszont 90%-ban a természetben lét. Tehát, hogy...
Hol máshol?
Tehát mondjuk a túrázás volt olyan időszak, amikor pont ilyen mentálhigiénés szempontból is szükségem volt arra, hogy nagyon feltöltődjek.
Még egyet hagyj kérdezek, remélem nem udvariatlan, magamból is kiindulva, mert amikor nagyon sokat dolgozik az ember, akkor föltesz ilyen kérdést, hogy ez nem pótlék sok tekintetben? Ezen például gondolkodtál, hogy azok az emberek, akik rettenetesen sok energiát, szenvedét áldoznak mondjuk a munkájukra, az sokszor valami fajta pótlékot keresnek más hiányában. Ezek általában, én úgy vettem észre, időszakosan fordulnak elő, szakaszosan egy ember életébe, és utólagosan mindig bizonyságot nyer, ennek a valós volt a már, mint ez a pótló indok, nem?
Én azt azért nem érzem a magam esetében, hogy mondjam, relevánsnak, mert én nem a munka kedvéért dolgozok, hanem én valamiért. Tehát, hogy amit szeretek, amihez kötődök, amit értéknek tartok. Tehát az, hogy a természeti környezet, az élőhelyek, az erdők, a vizes élőhelyek, az árterek, a folyók minél jobb állapotban megmaradjanak, ami egyébként mindannyiunknak ügye, meg értéke. Én ezért dolgozok. Nem pedig azért, hogy nem tudom, eltöltsem az időt, vagy szerintem nagyon, nagyon nem mindegy, hogy mi az, ami beszívott, vagy berántott a sok munkába, és engem egy érték rántott be, amihez kötődök.
A te munkádban, vagy személyesen a te életedben, mi a siker? Tehát mikor sikeres egy természetvédő?
Hát vannak azok a sikerek, amiknek nagyon örülünk, de igazából nem a... Nem az optimum, amikor meg tudunk valamit akadályozni, ami nagyon nagy kárt okozott volna. Ugye van is egy ilyen sztereotípia szerintem a természetvédőkről, meg általában a zöldekről, hogy ez a haladás ellenségei, meg odáig terjed a munkájuk, hogy leállítanak dolgokat, amik másoknak fontosak, stb. De hát azért, amikor látod, hogy konkrétan meg tudod mutatni, hogy mik azok az erdők, mik azok a gyepek, amik eltűnnének, hogyha megépült volna mondjuk az a szálloda, vagy az a kisvasút, vagy az a nem tudom mi, akkor azért az egy élmény, hogy ott szereped volt, hogy megvédted ezeket a területeket. Ami ennél nagyobb örömet jelent, az az, amikor sikerül akár absztrakt módon is, de sikerül olyan előrelépést kikényszeríteni, aminek hosszú távon sok-sok-sok-sok-sok hektár élőhely lesz a jutalma vagy eredménye. Tehát mondjuk ilyenekre gondolok, hogy mondjuk egy agrártámogatási rendszerbe, ha sikerülne most elérnünk azt, hogy a felszíni vizeket vissza lehessen tartani, hogy vizes élőhelyeket lehessen helyreállítani, ami egyébként jó lenne a mezőgazdaságnak is. Tehát amikor ilyen jellegű szabályozásokba tudunk belenyúlni, és kézzelfogható hatásunk volt benne, ezek óriási sikerek. Csak ezek azok, amiket nagyon nehéz megosztani, meg a nyilvánosság felé kommunikálni, mert ehhez viszont nagyon kell ismerni azt, hogy függnek össze mondjuk az agrártámogatások azzal, hogy megmarad egy erdő, vagy nem.
De az ilyesfajta sikerek, ami mondjuk a külső szemlélő számára nem falrengető eredmények, de ti szakemberek pontosan tudjátok, hogy micsoda nagy előrelépést jelez mindez. Ezeket te tudod értékelni, átélni,
igen,
örülni
abszolút,
neki?
Igen, abszolút, nagyon, nagyon mélyen, igen.
Akkor tulajdonképpen a te sikerélményed független a külvilágtól és a környezet visszaigazolásától.
Részben igen, nyilván az nagyon jól esik, amikor pozitív visszajelzések jönnek kintről, és például az olyan ügyekben, amikor ugye akár embereket is mozgósítunk, hogy valamit meg lehessen akadályozni, hogy a Csarnavölgy egy ilyen ügy volt pár évvel ezelőtt, csarnavölgyi beruházás kérdése. Nyilván ez nagyon jól esik, és lelkesítő, meg ad energiát, meg erőt, de hát, hogy mondtam, azért, hogy is mondjam, itt az igazi húzóerő az én esetemben az a természethez való viszony.
És mondd, milyen vezető vagy? Tehát például más egy női és más egy természetvédelmi szervezetnél betöltött vezetői tisztség, mint mondjuk egy nagy vállalatnál. Tehát humánusabb-e? Más skillek, attribútumok kellenek hozzá, de lehet, hogy egy nagyon rossz felvetés, de valahogy egy picit másnak gondolom.
Nyilván erről inkább külső visszajelzéseket lenne érdemesebb kérni. Ahogy én megélem, tehát a női vezetés, férfi vezetés között, ha a nagy számokat nézem, van különbség, bár láttam én is már olyan női vezetőt, aki simán elment volna kőkemény férfi vezetőnek, hogyha a sztereotípiákat nézem, tehát ha az empátia mértéke, meg a megértés mértéke, meg mennyire erő vezető, vagy mennyire koordináló vezető, tehát hogy nyilván ezekben van egy ilyen sztereotípia, hogy a nők inkább empatikusabbak, meg kicsit demokratikusabbak talán. Nálam a nagy váltás, tehát hogy én nagyon, nagyon régóta vagyok különböző vezetői pozíciókban, és ez megint egy kicsit ilyen alkati dolog is. Uh-huh. De nálam az egy nagy váltás volt például, amikor egy állami intézménytől, ugye egy nemzeti park igazgatóságtól átmentem dolgozni a WWF Magyarországhoz, ami egy társadalmi szervezet, és azt látni, hogy a szervezetnek a kultúrája, az ott dolgozó embereknek az észjárása, meg a habitusa, az milyen hihetetlenül eltérő igényt támaszt a vezetővel szemben. Tehát, hogy gyakorlatilag egy teljes átalakuláson kellett átmennem, mint vezető. Egy hierarchikus, viszonylag szabályozott vagy túlszabályozott rendszerből olyan szabadon gondolkodó és önjáró csapat, értelmiségi csapathoz kerültem át, ahol nem lehet ilyen top-down módszerekkel semmit sem elérni. Ez például egy óriási, izgalmas élmény volt vezetőként is.
De hány évet is töltöttél a Nemzeti Parknál, a Dunai-Ipoly Nemzeti Parknál?
A Nemzeti Parknál 17-et.
Az nagyon sok idő.
És akkor igen. Hát ez kemény is volt ez a váltás. Tehát, hogy
azt megszenvedted, ugye?
Igen, az egyfajta, a vége egyfajta ilyen kudarc élmény volt, így személyes vonalon mondom most a kudarc élményt, amikor azt látod, hogy a rendszer meg a politikai akarat az nem, hogy nem segíti, hanem blokkolja azt az ügyet, ami miatt te ott vagy. És hát amikor ezt be kell látnod, hogy egy szervezet, amit nagyon szerettél, amiben nagyon hiszel, az már nem tud azért dolgozni, vagy nem úgy tud azért dolgozni, amiért te oda mentél. Hát az egy nehéz helyzet, ezt így feldolgozni.
Ezáltal fogyott el a lendület, ha jól sejtem.
Igen, ott volt, meg hát az igazság, hogy az ilyen típusú szakmákban, ahol azért érnek rendesen kudarcok, a kiégés az egy, hogy is mondjam, majdhogy nem normális velejárója.
Tehát motiválatlanság?
Egyfajta ilyen reményvesztés állapot, meg ez a, hát amit említettél is, ez a szélmaromharc érzés, hogy kész, semmi értelme nincs. És láttam is olyan kollégákat, akik el is mentek a szektorból. Erre is bőven van példa.
Hát de 17 év után nagyon nehéz váltani.
Nem a váltás volt nehéz, hanem a döntés arról, hogy ezt a váltást meg akarom lépni.
Mennyi időbe telt, még ezt meghoztad?
Hát egy jó fél év legalább. Ami ilyen,
az nem kevés.
Ami ilyen, hát kicsit ez a... Ebből azért szóval eléggé ilyen kitartó lett, hogy már makacs vagyok, amikor valamit úgy kell elengedni, hogy úgy érzem, hogy kudarc, vagy nem sikerült, szóval ezeket azért nehezen engedem el, de ez egy jó döntés volt.
Ezt rögtön tudtad, vagy később igazolta ezt vissza az élet?
Később igazolta vissza, igazából azért elég mély vízbe ugrottam, amikor a WWF-hez átmentem, hogy mondtam egyrészt személyes fejlődési pályába is, tehát hogy azért azt felismerni, meg megérteni, hogy itt az én oldalamról másféle vezetői attitűd kell, meg arra képessé válni, hogy betöltsem ezt az újfajta vezetői viselkedést, ez önmagában is egy ilyen erős folyamat volt, meg hát azért egy új szervezetnél nyilván egy fél év legalább, mire az ember minden szálat megért, átlát, felvesz, megismerkedik mindenkivel, nagyjából úgy el tudja helyezni, hogy melyik kolléga milyen, kinek mi az erőssége, gyengesége, tehát ez egy nagyon izgalmas időszak, de le is köti az embert.
De magától értetődő volt, hogy itt folytatod? Mert eznek egy gyerekkori álmod volt, ugye?
Igen, kicsit ilyen érdekes is a helyzet, hogy amikor a Nemzeti Parktól távozást azt már így kiérleltem, akkor így egy ideig bennem is az volt, hogy lehet, hogy valami nagyon mást kéne csinálni, valamit, ami nem tudom, délután 4-kor az ember leteszi a tollat, és akkor nem tudom, éli az életét. Aztán azt így elég viszonylag gyorsan beláttam, hogy én nem ez a típus vagyok, tehát hogy nekem ez egyszerűen nem menne, hogy csak azért dolgozzak, hogy legyen fizetésem, és mindegy, hogy hol. És azért a WWF-hez eléggé lecsapolt energiaszinttel érkeztem meg hát az volt, hogy nem tudom, pénteken befejeztem a Nemzeti Partnál, és következő hétfőn kezdtem a WWF-nél, úgyhogy ez így erős volt ez az átállás.
De a hullámvölgy, ami interjúkban előkerül, ez arra az időszakra tehető, ez a bizonyos kiégés időszakára, amikor úgy gondoltad, hogy olyan nagyon nem látod, mit kellene csinálni a Nemzeti Parknál, megtalálod-e azt a motivációt, ez arra az időszakra tehető?
Igen, és igazából nem az volt a gond, hogy nem láttam, hogy mit kéne csinálni, hanem láttam, hogy mit kéne csinálni egy Nemzeti Parknak, és láttam azt, hogy nem tudjuk csinálni akkor sem, ha mindenki ezt szeretné. Tehát, hogy egyszerűen a doboz ránk zárult, amit a politika meg a mindenkori kormányzati döntések hoznak.
De például az új munkahelyeden rögtön felismerted azt, hogy ez egész máshogy van? Tehát az ottani koordinátorrendszer és az ottani szabadságfok az más?
Hát olyan robusztus volt a változás, hogy azt nem lehetett felismerni szinte azonnal. Kezdve onnantól, tehát most a pozitív oldalával kezdjem, hogy mondjuk a bürokrácia, meg az adminisztráció, ami egy állami szervezetnél elviszi az energiáidnak alsó hangon a 20%-át, az mondjuk itt 2%. És lehet
az nagyon
is
nagy
jól,
különbség.
És lehet így is jól működni, meg hogy mondjuk 100 egységnyi munkából 95-nek értelme van, és hiszel benne. Az állami szektorban egy idő után már jó volt, hogyha teljes munkamennyiség fele az igazából az ügyről szólt, vagy a tényleges küldetésről, szóval ez egy óriási váltás. A másik az meg nyilván a beszélgetések, az interakciók a kollégákkal, tehát hogy annyira más olyan emberek közé kerülni, ahol mindenki, és tényleg szinte 100%-ban ugyanazzal a tűzzel, meg agyfelállással küzd, mint én.
Tehát, és tényleg mindenki? Tehát nálatok mindenki ezzel a lobogással?
Ez nagyon áthatja a szervezetet.
Ez
igen, egy nagyon erős. Szerintem egyrészt az embereken, akik alkotják a szervezetet, másrészt viszont azon, hogy a szervezet maga felkarolja és segíti, és jó értelme véve használja ezeket a tüzeket, vagy pedig szögletes dobozokba akarja zárni, és szabályozni, és kontrollálni mindent. Tehát, hogy ebben az értelemben a WWF-nél egy nagyon jó értelme, vagy kreatív szabadság, vagy kreatív struktúra van.
Azt mondtad egy helyütt, hogy ami biztosan kell az ilyesfajta munkához, az a kudarc és stressztűrő képesség. Sokan elhullanak például, vagy elhullottak a környezetedben?
Igen, és az elhullásnak van az a eleme, a jobbik szerintem, amikor valaki belátja, hogy ez túl sok és elmegy másik szektorba dolgozni, más életet élni, más pályára állni rá. A sokkal rosszabb az, amikor valaki ott marad és teljesen belekeseredik. És hát ilyen emberből is sajnos nagyon sok van a környezetügyben.
Hatékonytalanságba, hatástalanságba, mibe keseredik bele?
Abba is, meg abba, hogy lehet látni, hogy lehetne máshogy jobban csinálni mondjuk a területkezelést, mondjuk az erdők kezelését, mondjuk a mezőgazdaságot. És hogy van egy olyan iszonyatos ellenállás az érintettek, a gazdálkodók, az erdőgazdálkodók részéről, ami mögött igazából nincsenek jól átgondolt, hosszú távú szempontok, hanem csak rövid távú pillanatnyi érdekek. És ezt az ütközést látni, hogy ilyenfajta okok miatt vesznek el értékes területek, vagy ilyenfajta okok miatt romlik folyamatosan a saját környezetünk, a saját élhető környezetünk. Szóval ez azért egy elég erős krízis.
Te is tapasztalsz ilyet első számú vezetőként?
Persze, tehát hogy ez nagyon benne van a napi munkánkban is akár, főleg amikor igazából most így a mindenféle aktuál politikában nem belemenve, de amikor erőpolitikával áll szemben mondjuk a környezetügy, ott nagyon beszűkülnek a lehetőségek, mert amíg egy tárgyalás úgy néz ki, hogy érveket, ellenérveket, adatokat, hosszú távú szempontokat lehet az asztalra tenni, és van egy vita, ahol a különböző érdekek közelednek, vagy legalább próbálnak keresni valami kompromisszumot, ez egy nagyon más felállás, mint amikor lehetsz okos, meg lehetsz szép, de az erősebb fogja megmondani, mi lesz, és nem érdekli, hogy mit mondasz, ha igazad van.
Te például ilyenkor el tudsz annyira keseredni, hogy napokra vagy hetekre elmegy az egésztől a kedved?
Annyira, hogy hetekre annyira már nem, de nyilván egy-két rossz nap az szokott lenni, hogyha valami nagyon erős kudarc él bennünket.
Azért úgy látom, ebbe a szakmába kell bírni az ütéseket meg a kudarcokat, ez tényleg így van. Csak hogy olyan ember is értse, akinek fogalma nincs és nem lát bele, a Greenpeace-hez képest például ti hol helyeznétek el magatokat? Ugye általában egy mezei ember az valahogy a Greenpeace kapcsán gondolja először azt, aki odaláncolja magát a fához, küzd tűzzel, vassal, életét adja mindezért. Ehhez képest a ti megoldó képleteitek mennyiben mások?
Ugye a Greenpeace meg a WWF nagyjából egyébként ilyen párhuzamos történetet futnak be, tehát mind a két szervezet nemzetközi, mind a két szervezet. A Greenpeace azért most 50 éves, mi 60 évesek vagyunk, tehát hogy itt már több évtizednyi ilyen fejlődés van, de az elejétől kezdve két külön eszközt jelent a természetvédelem számára a Greenpeace meg a WWF. A Greenpeace a figyelemfelkeltő, a hangos, aki a botrányokat, az erős médiát, médiamunkát, bizonyos dolgok megakadályozását tűzi ki elsősorban a zászlóra, és ez az eszköz, ez elég jól működik, tehát hogy ez figyelemfelkeltésre nagyon jó és nagyon erős. A WWF meg mindig is olyan fajta attitűddel állt bele az ügyekbe, hogy tárgyalni minden érintettel, aki az adott kérdésben bármilyen módon asztalhoz kell, hogy üljön, és mindenféle adatot, szempontot, érdeket mérlegelve megpróbálni keresni egy olyan megoldást, ami hát ez a kompromisszum szó, ezt van, aki szereti, valaki nem, de hogy lehet jó kompromisszumokat kötni, és hogy igazából kell is. Tehát azt látni kell, hogy sokan vagyunk sokféle szándékkal, és van egy véges kiterjedésű bolygó felszín, és ezt valahogy ott megfelelően össze kell hangolni, és a WWF ebbe a fajta nagyon kemény, és nem olyan nagyon látványos, nem olyan egyértelműen fekete-fehér szerepkörbe állt be az elejétől kezdve.
Tehát ti vagytok egy picit, hogy tetszik a megengedőbe, ha most nagyon lecsupaszítom, a Greenpeace pedig a radikálisabb.
Igen, és ez igazából vérmérséklettől függ, hogy ki mennyire szereti, vagy nem szereti a két szervezetet. Aki az erősebb megoldásokat, a radikálisabb megoldásokat szereti, az a WWF-et egy langymeleg szervezetnek tartja. Ezt tudjuk, és ez oké is. Tehát, hogy ez két különböző eszköz, azt kell látni. És
ti pedig a Greenpeace tartjátok egy kicsit szélsőségesebb megoldásokkal operáló szervezetnek? Tehát nektek ők sok?
Szerintem egy szakemberként én abszolút azt látom, hogy ez két külön eszköz, mind a kettőre szükség van. Tehát ez nem vagy, hanem és, Greenpeace és WWF, mind a ketten kellünk ahhoz, hogy jól működjön a természetvédelem. Én alkatilag én WWF vagyok.
Uh-huh. Tehát ha mondjuk innen kilépsz, vagy mikor lemegy ez a műsor, és azt mondanák, hogy azt a 700-at, ez az ember kellene nekünk a Greenpeace-hez. Nem is vállalnád el?
Hát ez egy nagyon-nagyon nehéz kérdés, mert ez ugye attól függne, ha az lenne a kérdés, hogy a WWF-től átmennék-e holnap a Greenpeace-hez, akkor nem, de nem azért, mert nem tök jó dolog a Greenpeace, hanem azért, mert én egyszerűen alkatilag a WWF-nél jobb helyen vagyok. Ha valami miatt, nem tudom én, a WWF-et elviszik az UFO-k, és ott állok munka nélkül, vagy nem tudom, lehetőség nélkül, hogy a természetvédelmi dolgozok, és úgy mehetnék a Greenpeace-hez, akkor az már más helyzet lenne.
Tehát abba biztos vagy, hogy a következő X évtizedet te a bolygónk védelmébe fogod elkövetni.
Ez biztos.
Ez hogy biztos?
Igen. Úgy tervezem, hogy amíg nem vesztem el a szellemi frissességemet, és többet tudok hozzáadni az ügyhöz, mint elvenni, addig most már maradok ezen a pályán.
Noha sokan szélmalomharcként tekintenek a környezetvédelmi kihívásokra, Sipos Katalin biztosan nem. Kitartása, hite és határozottsága példaértékű. A világot a felforgatók teszik jobb helyé. Konfliktusokat vállalnak, mert hisznek valamiben, nekik köszönhetjük a fejlődést. Magyarországon is vannak felforgatók szép számmal. A következő epizódban újabb hazai úttörőt ismerhettek meg. Ha tetszett a műsor, iratkozz fel az Apple, Google és Spotify podcast lejátszókban, vagy ott, ahol épp hallgatsz minket. Kövess minket a Felforgatók Facebook oldalán és az Instagramon. Az epizód szerkesztője Regényi Eszter és Zsille Sára, a főszerkesztő Neizer Anita, a gyártásvezető Rögerdia, a zenei és utómunkaszerkesztő Szűcs Dániel, a kreatív producer Román Balázs, a producer pedig Hampuk Richard. Én Kodarkai Endre vagyok. Legyetek felforgatók ti is!
Beaton Studio.
A Volvónál hisszük, hogy a biztonság ma már nem értelmezhető a fenntarthatóságtól függetlenül. Ezért vállaltuk, hogy 2040-ig teljes mértékben klímasemleges és körforgásos vállalattá válunk, és hogy felelős, etikus üzletvitelünkkel hozzájárulunk egy igazságosabb társadalom létrejöttéhez. A fenntartható jövő közös ügyünk, amiért együtt kell dolgoznunk. Forgassuk fel együtt a világot a megteremtése érdekében.
Ez egy Béton Podcast.